Az, akit a nők bálványoznak. Hát a mögött szép Diégónak hívták, de ha meghallotta, sem haragudott meg érte. Ő is eredeti magyar típus volt. Mikor a huszár egyenruháját fölvette, tartalékos főhadnagy volt, akkor mintaképe volt egy daliának, ha pedig darutollas kalappal a fején lobogós ingújban, félvára vetett dolmánnyal vágtatott végig a gyepen, a legderekabb csikós vált volna belőle. Frakban meg éppen ellenállhatatlan jelenség volt, senki sem mondta volna, hogy nem francia. Arról az YY grófról beszélünk, aki XX grófnőt elvette. És ezt is teljes joggal számíthatjuk a gazdag szegények közé, hogy szegény volt az köztudomású adat. Öröklött birtokát már 20 éves korára az utolsó kapukulcsig mind elverte. Költséges utazásokat tett a világ minden részében, és úgy költött, mint egy herceg. Mikor az utolsó ezrest is fölváltotta, akkor hazajött. És itt hol lett belőle csillaga a magas régióknak? Akinek semmije sincs, az szegény. Aki sokat tud költeni, az gazdag. A kettő együtt contradictio in adjecto. És ő tudta ezt a paradoxont személyesíteni. Senkinek olyan elegáns garszon lakása nem volt a fővárosban, mint neki. Hangulat híven díszítve külföldről elhozott iparremek művekkel és a legritkább vadász trófeumokkal. Egy nevezetesebb lóversenyről sem maradt el, és saját paripái több ízben fényes versenydíjakat nyertek. A Turfon Captain Green volt a fölvett neve. Azt mondták, igen, nagy összegeket nyert a versenyeken, fogadásokban, amiknek merészsége gyakran meglepő volt. Sohasem a favoritokra fogadott, hanem olyan paripákra, amikből senki se nézte ki a leendő nyertest. És legtöbbször sikerült neki. Aztán kártyán is mesés szerencséje volt. Híresek voltak a párbajai, amelyekben megsebesítette ellenfelét, kitűnő pisztolyozó volt, még ő maga sohasem kapott sebet. Hát még a nőknél. Ő rajta ugyan nem teljesült a példabeszéd, hogy szerencsés a játékban, szerencsétlen a szerelemben. Akit csak ostromolt, azt meg is hódította. Otthon volt minden kastélyban, palotában, az országnak és a fővárosnak. Ezzel ne legyen az mondva, mintha kunyhokat és lebújokat elkerülte volna. Azokkal is elismerteté ellenállhatatlanságát. Vándor Sanzonett énekesnő nem utazott át büntetlenül a magyarok metropoliszán. Végre őt is utolérte a nemezis, beleakadt a szerelem hálójába. A felvidék egyik legszebb lányába lett szerelmes, akinek a kedvéért el tudta hagyni a játékklubokat, lóversenyeket, kártyaasztalokat. Egy egész nyarat ott töltött a Kárpátok között, ahol az XX grófi család őskastélya állt, és minden nap lehetett őt látni, mindön a két grófnő, anya és lánya kikocsisztak paripáján a hintó mellett ügetni. Őszre bekövetkezett a komoly nyilatkozás pillanata. Egy holdvilágos estén a hattyús tó partján sétálva, ezt mondá a szép Diégó a gróf kisasszonynak. Milyen kár, hogy nincs itt ezen a tóparton két pálmafa. Erről szóra a nyomukban járó társalkodó nő jónak látta hátra maradni. Olyan ürügy alatt, mintha fénybogarakat szedne a fűből. Ez nyilatkozat volt. A mai búcsú ebéden ugyanis utazás élményeiből a következő adomát mesélte el YY gróf az asztaltársaságnak. Tananarivában abból áll a házassági szertartás, hogy a házasulandó ifjú és lány fölmászik két egymás közelében álló pálmafára. Akkor aztán mind a kettőnek rokonai pálmahándzsból köteleket hurkolnak a két sudárfa derekára, s elkezdik azokat egymáshoz közel húzni. Ha annyira tudják húzni, hogy a két pálmafa koronája egymáshoz ér, akkor kész a szent házasság, ha elszakad a kötél, akkor nem lesz belőle semmi. Ennek a megtudása után kétségtelen a jelentés az ifjú hős által tett nyilatkozatnak. A két pálmafa itt van, mondta a gróf leány, de elég erős-e a pálmahács kötél? Olyan nehéz az egyik pálmát meghajlítani? Talán nehéz, talán könnyű. Minden a másik pálmánál. Én három ígéretet kérek öntől, hogy nem fog szerencsejátékot játszani, hogy nem vív párbajt, és hogy nem csal meg. Az ifjú hős térdre bocsátkozik, s a csillagokra esküdött, hogy meg fogja tartani mind a három kívánatot. És aztán, hogy bekövetkezett az ősz, akkor is gyakran felrándult az ifjú hős a Kárpátok közé. Elmulasztotta az őszi lóversenyek napjait, az erdélyi medvevadászatokat. A verseny paripáiért bánat pénzt fizetett. Nem beszélt többet a kalandjairól, hanem a magas politikával foglalkozott. Határozott pártállást foglalt el, s megígért, hogy a párt jelöltjének érdekében mind szóbeli, mind pénzbeli áldozatokra kész lend. Egy szóval egész komoly férfiú vált. Gazdálkodás iránt is fölöttébb érdeklődött. A komló termelést kívánta a felvidéken meghonosítani, és nagy tanulmányokat tett a gazdasági szeszfőzés terén, melytől e vidék felvirágoztatását remél. Arra pedig nem volt ráveheti, hogy kártyát vegyen a kezébe. Egy téli reggelen aztán, mikor ismét egy hosszabb tartalmú látogatás után búcsút vett a fiatal gróf, akit mindenki a gróf kisasszony jegyesének tartott, a Miskolcnál keresztező vonat a következő tartalmú levelet hozta a gróf kisasszony számára. Mélyen tisztelt grófnő, én nem vagyok a kegyet fenkölt hajlamaira érdemes. Kegyed egy szent, én pedig egy elkárhozott. Én a kegyed anyját veszem nőül, vesse ki a semmibe az emlékezetemet. Az is oda volt írva, az ég önnel, hanem ezt keresztül húzta. Eszébe jutott, hogy ott az ő váltóit nem honorálják. Ez a levél tette a szép gróf kisasszonyt földön futóvá.